Én nem tudom, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy Európa epizód szereplő lett ebben a játékban, amelyben milliárdokat nyomott bele, emberéletek tízezrei estek áldozatul ennek a háborúnak, és most ott tartunk, hogy lényegében Európán kívül történnek a megállapodások, a béke is valószínűleg Európán kívül fog megszületni. Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Ma Hét Média Család Nagyító című műsorát látják. Ezúttal Somogyi Szilárddal beszélgettünk a hét témáiról, konkrétan kettő témát hoztunk. Az első az szlovákiai, jobban mondva felvidéki. Hétfőn a Magyar Szövetség sajtótájékoztatót tartott, amelynek témája a Krasznohorkai Vár 13 éve húzódó felújítása volt. Tudjuk, hogy a 2012-es választások napján égett le a Krasznohorkai Vár egy része. Azóta is ígérték, hogy el fog készülni a felújítás, nyárra várható. Ennek elkészült, legalábbis úgy tudtuk, hogy akkorra várható, de mint kiderült, nyárra sem fog elkészülni. És ugye petíciót indít a Magyar Szövetség civilekkel együtt. Eredményes lehet egy ilyen petíció, vagy az inkább arról szól, hogy a média is ismét napirenden foglalkozzon egyáltalán azzal, hogy a Krasznohorkai Vár még mindig nem készült el. És hát ugye egy olyan várról van szó, ami egy felvidéki településen, vagy hát egy szlovákiai magyar lakta településen helyezkedik el, tehát itt is lehet szó arról, hogy ez egy nemzeti kisebbségek hátrányos megkülönböztetése lenne?
A petíciónak mindenképpen van értelme, akár ebben az esetben, akár bármilyen más esetben. Azért, mert a polgárok ki tudják fejezni ugye azt, hogy milyen véleményen vannak, akár egy helyi regionális dologról, vagy akár egy országos dologról. De hogy magához a témához, a lényegéhez szóljak hozzá, Moldova Györgynek, a nemrég elhunyt híres magyar írónak van egy karcolata, ami arról szól, hogy egy képzeletbeli vár ellenáll a tatároknak, ellenáll a törököknek, ellenáll a császári hadaknak, ellenáll mindenkinek, míg nem eljön a 20.-21. század, amikor a hivatalnak nem tud ellenállni, és akkor ott már nem lehet ezt a várat újból fölépíteni, újból összerakni. Hát ugye azt, amit említettél te is, hogy ez 13 éve húzódó történet, az rávilágít arra is, hogy nem csak a aktuális problémák, hanem hosszú, tehát több mint egy évtizede húzódó problémáról van szó. Ugye most tartott a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója egy ilyen bejárást pár napja Krasznohorkán, ahol azért láthatták a nyilvánosság képviselői is, hogy most is vannak problémák, meg a múltban is voltak problémák.
Tehát ez nem alapvetően a jelenlegi kormány probléma, ez egy hosszú távon jelentkező probléma, ami Szlovákiában, hát azt veszük, hogy 2012 óta hány kormány volt, azért egy párat elfogyasztottunk, és hát nem tudták ezt a problémát megoldani, vagy egyáltalán nem volt ez fontos?
Hát a Krasznohorkai Várnak az összes előnye és a szépsége mellett a egyetlen hátrány, hogy messze van Pozsonytól.
Tényleg ezt gondolod, hogy ez az egyetlen hátrány? Hát azért a főútról is jól látható.
A főútról is jól látható. Ugye, de a szerződéseket és a különböző papírokat viszont Pozsonyba írják alá. Tehát én nem érzem azt, hogy valamiféle motivációt, erőt éreznének a pozsonyi kormányhivatalnokok vagy a döntéshozók abba, hogy a Krasznohorkai Várral kapcsolatosan úgy foglalkozzanak, mint ahogy a bevezetődben mondtad, hogy szívügyük lenne az embereknek. Ugye, tehát a magyarságnak azért mindenképpen a identitásához hozzátartozik itt felvidéken, akár a Krasznohorkai Vár is. Én nem nagyon tudom fölfogni, hogy tehát hozzáértő emberek, szakemberek, mondjuk olykor szakemberek, mert ugye most már ezt is sokan megkérdőjelezik, hogy szakemberek irányítják esetleg ezt a projektet. Azért ennyi év alatt mindenképpen valamiféle határozott előrelépés történhetett volna.
Hát határozott előrelépés azért volt. Azt mondják, hogy azért sok minden elkészült. Itt ugye, ha a részleteibe belemegyünk, akkor látjuk azt, hogy mivel vannak ott, a tetőszerkezettel van probléma. Én alapvetően ezt az egész történetet egy tipikus Szlovákia vagy egy posztkommunista problémának látom, azt, hogy elkülönítenek egy probléma megoldása bizonyos mennyiségű pénzt, több millió euróról van szó, és hát ez a pénzmennyiség vonzó, mivel eltűnhet belőle bizonyos pénzmennyiség úgy, hogy azt talán nem mindenki veszi észre. Tehát ez egy klasszikus korrupciós történet, amit itt többen emlegetnek, konkrét felelősök nélkül, és hát tudjuk azt, hogy ilyen már volt, nem egy Szlovákia történetében, és nem csak Szlovákiában vannak ilyen történetek, de vajon tényleg arról van szó, hogy ez klasszikusan olyan probléma, hogy mivel magyar vidéken helyezkedik el a vár, ezért kevesebb figyelmet kell neki szentelni, mint hogyha éppen Árván lenne, vagy nem tudom, valahol máshol teljesen szlovák lakta vidéken.
Hát így jobban belegondolva nem tudnám kizárni ezt a vonulatot, hogy nem érzik annyira, nem csak földrajzilag magukhoz közel a döntéshozók, hanem érzelmileg se ennek a várnak a teljes felújítását. Amit pedig az elején mondtál, tehát az, hogy lényegében az a jó, hogyha nem csinálják meg végig a várat, mert akkor talán ugye elveszik az a projekt, amire esetleg ilyen különböző idézőjelbe kétséges vállalkozásokat lehet építeni.
Orosz Őrs az egyik videójában a téma kapcsán említette azt, hogy a háború után, azt hiszem 1950-ben például egyik vár felújítását, ugye...
A Bajmóci.
Bajmóci, azt hiszem, hogy tehát másik évre már elkészültek a munkálatok, és 21. században, 13 év alatt nem tudtunk ugyanide eljutni, miközben ez egy háború utáni időszak volt, most meg hát, ha 2012-t nézzük, az a pénzügyi válság utáni időszak volt, tehát elméletileg pénz lett volna rá, és azóta is lett volna rá, tehát a probléma valószínűleg a fejekben van, és azért is gondolom jónak, hogy a Magyar Szövetség figyelmeztetett a problémára, elindul egy aláírásgyűjtés, meglátjuk, hogy milyen hatása lesz. Ha más hatása nem lesz, csak a szlovák média is nagyobb figyelmet szentel a problémának, már az is fontos változás lesz, hisz látjuk, hogy a kulturális minisztériumban azért vannak problémák, tehát hogy az elmúlt időszakban a Sinkovicsová miniszterasszony alatt azért megjelentek különféle dolgok, ami elég gyanúsak voltak. Gondoljunk csak arra, hogy itt a nyelvtörvényt akarták, a kultminót akarták változtatni, sok mindent akartak változtatni. Szerintem a hozzá nem értésről szól, meg arról, hogy ezt a problémát úgy szeretik első pörgetni valahova, máshova. Remélem, hogy csak erről szól, és nem arról, hogy itt ismét ilyen feszültségek vannak.
Hát úgy gondolom, hogy talán nem is jut az eszükbe néha, hogy vannak bizonyos dolgoknak, akár kisebbségi vonzatai is, és hogy mondjuk kisebbségi szempontból azért másképp látszódik ugyanaz a helyzet, mint Pozsonyból egy többségi nemzetnek a képviselőjeként.
És akkor jönnék a másik témával is, amely nagyon aktuális, és mivel ezt a műsort néhány órával az adás előtt veszük fel, ezért próbálunk úgy beszélni róla, hogy sok minden változhat az elkövetkező órában. Tudjuk, hogy Amerika a tűzszünet mellett foglalt állást, tárgyaltak az ukránokkal, ők támogatják ezt a tűzszünetet, majd az oroszoknak is az ajánlatot bemutatták. Most az adás felvételekor még nem tudjuk biztosan, hogy milyen lesz az orosz válasz. Azt hiszem tudjuk, hogy Amerika elég erőteljes kommunikációs hadműveleteket folytat, amióta Donald Trump ismét az amerikai elnök. Én azt gondolom, hogy Trumpnak ez egy kulcsfontosságú lépés, hogy a háborús helyzetet hogyan tudja megoldani. Ha meg tudja oldani, akkor Amerika szerepe ismét sokkal erőteljesebbé válhat a világpolitikában, de Európa számára nem biztos, hogy ez a Trump erő nyerés, vagy hát hogy is mondjam, emelkedés túl kedvező lesz. És ebben a kérdésben viszont érdekes az, hogy Szlovákia és Magyarország hol helyezkedik el. Már többször beszéltünk itt a műsorban is arról, hogy Robert Fico és Orbán Viktor is ugye nagyon pozitív módon áll Donald Trumphoz, ugye Orbán Viktorról ez közismert volt, láttuk, hogy Robert Fico is ott volt azon a politikai eseményen, ahol Trump kimondottan őt is köszöntötte. Te látsz arra lehetőséget, hogy Szlovákia vagy Magyarország kimaradjon ebből a Európát negatívan érintő amerikai erőnyerésről?
Azt hittem, azt fogod kérdezni, hogy látok-e arra esélyt, hogy Szlovákia vagy Magyarország tagállama legyen az Egyesült Államok.
Hát arra én kevés esélyt látok, bár lehet, hogy jobban járnánk.
Hát ugye térjünk vissza az alaphelyzethez. Ugye a legfontosabb az, hogy legyen tűzszünet és legyen béke.
Ez a legfontosabb valóban?
Szerintem igen, szerintem mindenki.
Ez nem inkább igen. Egy politikai küzdelem most, mert ez a ideiglenes tűzszünet, ez valószínűleg úgyse fog addig tartani, ameddig megegyeznek benne. Ezt valljuk be őszintén, hogy ezt kevesen hiszik el, hogy ezt
hát
valóban
fogadják. Fogadják el először, ugye, mert azért az orosz válasz az mindenképpen azért sok feltételtől is függ. Én úgy veszem ki a trumpi kommunikációból, hogy nem különösebben csinálnak problémát abból, hogy mit mondtunk 3 napja vagy 4 napja, a lényeg az, hogy mit mondunk ma, és hogy miből lesz valamiféle gyakorlati megvalósítás.
Ennyire rövid távon gondolkodnak a választók szerintem?
Hát nem hinném, tehát célorientált, tehát hogy a céljait meg tudja valósítani, ez a fő motiváció. Szerintem Trump elnöknek.
És nem csak neki, tegyük hozzá, tehát azért látjuk itt a környékünkön is, hogy azért így működik a politika a legutóbbi években.
Hát igen, csak Trumpnak azért lényegesen nagyobb hatalma van, ugye ahhoz, hogy a céljait meg tudja valósítani. Tehát én most ugye a legfrissebb hírek alapján például Trump határozott szankciókat jelentett be, vagy lehetőséget jelentette be határozott szankcióknak Oroszország ellen, amennyiben nem lesz partner a 30 napos tűzszünetnek az elfogadásába. Ugye tegnap előtt, vagy pár napja, vagy a hét elején ezt még kevesen tudták volna elképzelni, hogy mondjuk ilyen jellegű kommunikáció elhangzik. Most, amikor a műsor van, ugye ez csütörtöki napon, tehát itt már ugye napokban számoljuk a történéseket, valószínűleg Putyin ad valamilyen választ erre. Ma van ugye a Lukasenkával, a fehér orosz elnökkel való találkozója. Ezt már előre éreztették, hogy a sajtótájékoztató után Putyin válaszol azokra a kérdésekre, amit az újságírók föltesznek neki. Tehát szerintem ezek közül a legelső épp a tűzszünetet fogja érinteni. És úgy gondolom, hogy Európának a szerepe tud hasznos lenni, de igazából a jelenlegi állás és a jelenlegi erőviszonyok alapján a nagy hármas, ugye Egyesült Államok, Kína, Oroszország érdekeinek a figyelembevétele mellett kell, hogy megszülessen egy békeszerződés.
Az is érdekes, hogy van itt egy háborunk, Oroszország harcol Ukrajnával, vagy hát Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ukrajna egyértelműen élvezi az Európai Unió támogatását, és jelenleg úgy néz ki, hogy a béke nem orosz és ukrán fél között kell, hogy megköttessen, hanem az Amerika miként tudna megegyezni az oroszokkal, hogy egyiküknek se legyen kedvezőtlen az a megegyezés, amely születik, tehát lényegében ugye Putyin nem alászkodhat meg, hát erőteljes kifejezéssel szólva Trump előtt, mert akkor nyilvánvalóvá válik, hogy alá helyezi magát, miközben ezt egy orosz elnök sohasem tehetné meg, tehát legalábbis kiegyensúlyozottnak kell lenni ennek a megegyezésnek, vagyis hát jobban mondva Oroszországnak nyernie kell belőle valamit. Én nem tudom, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy Európa epizód szereplő lett ebben a játékban, amelybe milliárdokat nyomott bele, emberéletek tízezrei estek áldozatul ennek a háborúnak, és most ott tartunk, hogy lényegében Európán kívül történnek a megállapodások. A béke is valószínűleg Európán kívül fog megszületni, legalábbis hát a fejekben biztosan.
Én szerintem az, hogy hol születik meg, és ki között a lényegi megállapodás, én úgy gondolom, hogy például mondjuk a nézőink, hallgatóink, vagy akár a saját szempontunkból is szinte lényegtelen.
Tehát nem a fizikai helyszínre gondolok, hanem...
Úgy értem, tehát, hogy kik között, milyen platformon.
Tehát én attól...
Milyen tárgyalóasztalnál?
Attól tartok, hogy egyszerűen Európa szerepe még inkább csökkenni fog világszinten. Amikor láttuk azt, hogy az Európai Uniós politika az elmúlt mondjuk 10 évben nagyon sok hibát elkövetett, az EU vezetése inkább azzal volt elfoglalva, hogy Orbán Viktort és Magyarországot hogyan büntesse meg, miközben Európa szerepe a világpiacon egyre csorbult, és azok a válságok, amit az elmúlt mondjuk 15-16 év alatt itt sújtottak bennünket, az jelentős hatással voltak a legnagyobb európai gazdaságokra. Kilépett Nagy-Britannia az EU-ból, igaz, hogy csatlakozott az elmúlt 20 évben több közép-európai tagállam, de hát látjuk, hogy még mindig másodrendű tagállamokként vagyunk kezelve, és azért mindig oda szólnak, hogy azért ti nem vagytok a nyugati társadalom tagjai, láthattuk ezt 2004-ben is, amikor 7 éves időszak volt, hogy külföldön munkát vállalhassunk, majd 2015-ben mindenkit be akartak engedni az Európai Unióba, tehát ez egy nonsens helyzet volt. Tehát Európa ide jutott, és most egy háborús helyzetben, ami mondjuk a Európai Unió határán van, hisz hát Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és határos például Ukrajnával, ismét azt látjuk, hogy Amerika, Kína, és hát Oroszország fog dönteni arról, hogy végülis Ukrajnával mi lesz, Európai Unió pedig úgy csak néz, esetleg vámokat vet ki Amerikára, amely miatt majd azért vetett ki egyáltalán, mert ugye Amerika is már kivetett, tehát egy epizód szereplők vagyunk.
Hát ezen nem lehet csodálkozni. Talán az epizód szereplő az egy kicsit túlzó, viszont nyilván nincs azon a képzeletbeli dobogon, ami az erőnyviszonyok alapján valamilyen sorrendet képez. Azért nem lehet rajta csodálkozni, mert ugye Európa azért egy nagyon kényelmes pozícióban volt, ami a biztonságpolitikát jelenti, tehát a NATO jelenléte és azon belül is az Egyesült Államoknak a katonai ereje, vagy egy nyugodt pozíciót biztosította az uniós tagállamoknak. Most, hogy Trump elnök, vagy az Egyesült Államok mostani adminisztráció csak meglengette annak a lehetőségét, hogy vagy a föltételek fognak változni, vagy pedig Egyesült Államok akár ki is lépne a kötelékből. Ez nagyon gyorsan elgondolkodtatta a vezetőket, pár nap, pár hét leforgás alatt, viszont behozni azt a hátrányt, amit ugye itt évek, vagy akár évtizedek során is fölhalmozódott a befektetéseknek a, hát mondjuk úgy lazábban kezelésébe, tehát még az a kötelező ugye 2%-os hozzájárulás is sok esetben csak alulról lett megközelítve. Ez azért néhány év, amíg ezt utoléri, ezt a hiányt, vagy kiegyenlíti ezt a hiányt Európa, de én úgy gondolom, hogy a szellemi kapacitását, szellemi potenciáját illetően Európa mindig ott lesz a világpolitika alakítójai között, még hogyha nem is az erőpozíciójából.
Legyen így, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!